Püspöki gondolatok adventről Márfi Gyula püspök atya osztja meg gondolatait.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit és dr. Márfi Gyula beszrémi érsekatyát. Az adventről fogunk beszélgetni. Elértük. Ez év adventjét, készülünk karácsonyra. Valamikor réges-régen a háború idején Pördeföldén egy édesanya átélte a gyerekvárást, izgalmait, örömét, kíváncsiságát, mindazt, ami egy gyerekváráshoz kapcsolódik. Ezt azért említem, mert érsek atya pont karácsony előtt született.
December 17-én születtem 43-ban, pontosan 7 évvel később, mint a Szent Atya. A Szent Atyának is december 17-én van a születésnapja, de ő engem 7 évvel megelőzött. Tehát valóban karácsony előtt volt, háborús idő volt, amelyre ugyan én nem emlékszem, hogy akkor még az ember nem gondolkozik, még nem maradnak meg az emlékek. Az ember a tudatalattiban hordozta a megpróbáltatásokat, és talán a születésemnek a körülményei is nagyon nehezek voltak. Nagyon-nagyon nehéz szülés volt. A bába asszony nem tudta megoldani a feladatot. Annak idején még ütik el az asszonyokat kórházba, meg szülőotthonokban, hanem a bába asszony segített. És akkor orvos kellett hívni, nehezen találtak orvost, és bizony édesanyám élete is, meg az enyém is kockán forgott. Valószínű, hogy ezek azért megmaradtak az embernek a tudat alattiában, meg a háborúnak a borzalmai is. Azon kívül a gyermekkori súlyos betegségek, amelyeken átestem, kisfalu, orvos távol volt, orvosnak se volt akkor még autója, lovasszekére kellett elmenni érte. Ha nagyon beteg voltam, lovasszekéren vittek be télen is az orvosi rendelőbe, olyan 7-8 kilométerre volt tőlünk legközelebb, ha volt otthon orvos, hanem akkor még messzebbre kellett menni. Talán ezzel is magyarázható, hogy bizonyos szempontból korán érő típus voltam bennem, éppen a szüleimhez, testvéremhez, nagyszüleimhez, egyéb hozzátartozóimhoz való ragaszkodás erősen írt, viszont fölvetődött az a kérdés, hogy hová, merre, meddig. Nem kell-e elválni, mi lesz, hogyha el kell válnunk egymástól, lesz-e találkozás valahol. Számomra már egészen fiatal gyerekkoromban lét és nem lét kérdése volt az, hogy van-e Isten, jó-e az Isten, olyan-e, amilyenben mi hiszünk, van-e halál után élet, van-e örök boldogság, kározat és egyebek. Nálam ez nem egy, na majd meglátjuk, majd a végére hagyjuk. Számomra ezek valóban lét és nem lét kérdései voltak, de már általános iskolás koromban. Talán ez is hajtott a papság felé. Már általános iskolás koromban Isten érveket kerestem magamnak, mert nem elégített ki az, amit az okos, de egyszerű szüleimtől kaptam. Pap meg távol volt, mert miért templomtól jó 5 kilométerre laktunk légvonalban. Ami igazságra rátaláltam, annak a megosztása másokkal, ez a vágy az élt bennem már egészen korán, és valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy később a papi hivatást választottam.
A jelmondata, a szeretet soha el nem múlik. Szent Pál első korintusi Igen. levelében a szeretet himnusznak egy sora.
Igen, a szeretet ez nálam nem csak ilyen morális, érzelmi tartalmat hordoz, azt is természetesen, hanem ennek van egyfajta dogmatikai, filozófiai értelme is. Bennem fölvetődött az, hogyha Isten boldog, és a három személy egy tökéletes családot alkot, akkor miért teremt Isten még világot, miért teremt embert, miért teremt angyalokat, és csak abban találta meg a választ, hogy azért, mert ez a hatalmas, végtelenül intenzív isteni szeretet, amely a háromság személyei között van, mint egy túlcsordul, és akkor teremti meg Isten a világot. Az is mindig nagy kérdés volt számomra, hogy miért ad Isten az embernek szabad akaratot, miért vállalja ezzel a bűnnek a kockázatát. És a választ megint csak abban találtam meg, hogy azért adja Jóisten a szabad akaratot, hogy az ember képessé tegye a szeretetre. És ha képessé tesz minket a szeretetre, akkor viszont vállalnia kell a bűn kockázatát is, de ez az, ami miatt Isten vállalja ugyanakkor a bűn megváltásának az áldozatát is Szent Fia által. Amikor szeretetet kimondom, akkor ezek a gondolatok is ott vannak a háttérben. Azon kívül ott van annak tudata, hogy a görög nyelvben a szeretetre három szó van. Az első az erosz, amely nem csak erotikus vonzalmat jelent mások a fiúknak, lányokkal szemben is fordítva, hanem jelent minden olyan szeretetet, amelyet így fordíthatnánk, de hogy szeretlek, mert jól érzem magam a közeledben, szeretlek, mert szép vagy, szeretlek, mert gyönyörködöm bennem, szeretlek, mert sok mindent kapok tőled. De nem rossz ez a szeretet, csak még nem elég. A második fokozata, a görög nyelvben azt a filia szó fejezi ki, olyasmit jelent, hogy szeretlek, mert tartozom neked, mert sokat kaptam tőled. Itt már nem csak az van, hogy kapok valamit, hanem már adni is akarok, mert hiszen én is kaptam. A kisgyerek az még szüleihez azért is ragaszkodik, mert tudja, hogy rájuk van szorulva, tudja, hogy mindent tőlük kap. De a nagy gyermekek, amikor szüleikről gondoskodnak, akkor már a filia jelenik meg, az, hogy sokat kaptunk tőletek, kedves szüleink, most visszaadunk ebből nektek valamit, amit tudunk. És végül a harmadik fokozata a szeretetnek az az agapé, amelyik egyszerűen azt jelenti, hogy szeretlek, mert szeretlek. Szeretlek, mert Isten nekem egy olyan szándékot adott a szívembe, vagy olyan ösztönzést, hogy adjak neked még akkor is, hogyha nem kaphatok tőled semmit. Ha egy szegény embernek, vagy egy betegnek segítünk, azt nem azért tesszük, hogy tőle visszakapjunk valamit, hanem mert kikívánkozik belőlünk a szeretet. Mikor valaki feláldozza magát a másikért, hozok egy irodalmi példát, Baradlai Jenő meghal ödönért és a családjáért. Ez már az agapé. De azért szeretném elmondani azt, hogy sosem voltam az egyoldalúság híve. Sosem tanítottam azt, hogy csak az agapé és a többit felejtjük el. Különösen hitvesek között, szerelmesek között. Nyilvánvalóan nagyon fontos az erosz is. Nagyon fontos a filia is. Az, hogy kölcsönösen adjunk egymásnak. De ugyanakkor nagyon fontos az agap is. Ezzel válik teljessé, és az én felfogásom szerint a három együtt adja a teljes szeretetet. De az nagyon fontos kijelenteni, az agapé nélkül a másik kettő nem elég.
Érsek atya Budapesten is tanult, de tanult Párizsban is. Ott is utolérte az advent, vagy hazautazhatott?
Még karácsonyra sem jöttünk haza, Budapestről sem. Megmondom őszintén, hogy volt olyan advent karácsony, amikor én Budapesten is majdnem sírtam. Egyfajta szomorúság vett erőt rajtam. Ugyanez volt Párizsban is. Én már 33 éves voltam, amikor életemben először elhagyhattam az országot, és mindjárt Párizsba mentem. Ne felejtsük el, hogy akkor még nem volt telefon, nem volt számítógép, internet, tehát az ember a szeretteivel csak levélben tudott kommunikálni. A karácsonyt átélni ott egyedül, már volt egy magyar paptársam, a Párizsi Katolikus Egyetemnek egyik kollégiumában laktunk, a tanuló papok otthonában, de azért ott bizony egyedül éreztük magunkat. Viszont nagy vigasztalás jelentett számomra, amikor megvettem egy-két magnó kazettát, mert volt kazettás magnóm, azon például gyönyörű karácsonyi énekeket lehetett hallgatni, meg akár még Kodálynak a kompozícióiból is hallgattam, és az számomra nagy örömet jelentett. Nagy vigasztalást jelentett annak idején. Még az, hogy elmehettem a Notre Dame-ban, és ott van éjféli misé, amelyet ott töltöttem el, ezek meg felemelő élmények voltak.
Úgy érezhette, hogy az Isten átölelte ott.
Így van, de az ember számára a magányt, az valóban Istennek a jelenléte, vagy a lelki közelsége oldotta fel. Az, amiről Izaiás ír, hogy Emmanuelnek hívják majd, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten, azt én ott akkor tökéletesen átértem. Megjegyzem, a papnak az élete nagyon soké, az enyém is ilyen, mert a karácsonyt mindig szüleimtől, hozzátartozóimtól távol töltöttem. Karácsonyt a papot nem engedik haza szabadságra, akkor van éppen a legtöbb munkája. Viszont ilyenkor a híveknek a ragaszkodása is, gyerekeké, felnőtteké, de az végső sorban az Istennek a közelség az az, ami az embernek a magányát feloldja.
Talán az agapét is átélheti egy kicsit, ahogy ugye előbb beszéltünk arról, hogy a három fokozata a szeretetnek, amit mond érsek atya, leginkább az agapéra emlékeztet.
Igen, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy van egy költemény, amit most így fejből próbálok idézni. Zsida Jenőnek, a fiatalon elhunyt erdélyi költőnek van egy olyan verse, aminek az címe, hogy a Golgotán vagy a Kálvárián annyira átéri a Krisztussal való azonosságát, hogy azt írja, hogy szépen szerettem ezt a virágot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. ilyen sorok is vannak benne, hogy furcsa vágyamat magam csodálom, minek is töv is a homlokomon, nagyon szenvedve, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, szárkás derekát megcsókolom. Ember is át tudja élni azt a vágyat, hogy milyen gyönyörű élni, és ha szükséges meghalni másokért.
Végezetül, érsek atya, mit üzen, miért kell most nekünk leginkább imádkozni 2017 adventjén?
Van ez a migrációs válság, amelynek a megítélése Európán belül is nagyon különbözik. Az ember úgy van, hogy neki, meg a szomszédjának, meg a hozzátartozójának is lehet más a véleménye. Én minden esetre úgy látom, hogy a migrációnak elsősorban nem okai vannak, tehát gondolok itt a háborúkra, gondolok a szegénységre, gondolok arra, hogy egyesek szeretnének olcsó munkaerőhöz jutni Európában. Nem okai vannak, hanem céljai. És a céljai között az én meglátásom szerint a legelső Európának az iszlamizálása. Én ezt arra alapozom, tudom, hogy már 1974-ben Lahorban, ez egy pakisztáni nagyváros, volt egy iszlám világkonferencia, ahol a konferencia elnöke elmondta, hogy eljön az idő, amikor a déli népek megindulnak észak felé, nem azért, hogy barátkozzanak, hanem azért, hogy hódítsanak. És az anyák méhén keresztül akarjuk mi meghódítani a világot. Az ember olvassa a lexikonokban, hogy az iszlám szerint a világ két részből áll. Dar al-iszlám, amelyet iszlám törvények szerint kormányoznak, és Dar al-harb. Ez harci terület, amelyet meg kell hódítani. Nem kiválasztott karizmatikus misszionáriusoknak, hanem a tömegeknek. Ne felejtjük rá, az iszlám az tömegvallás, kolhozvallás, ahogy tetszik. Most, amikor én ezt elmondom, világ is, és szeretnék senkiben valami iszlám vagy muszlim ellenes hangulatot kelteni. Ők is éppen olyan emberek, mint mi vagyunk. Ők is a saját meggyőződésüket követik, akik átkelnek tengeren. Halálveszélyt is vállalva azért, hogy eljussanak Európába. De nekünk nem szabad őrájuk haragudni, de azért mégis azt mondom, hogy nagyon sokat kellene tennünk azért, hogy ez a légüres tér, amelyet mi Európában létrehoztunk, szellemileg is, meg demográfiailag is, hogy ne kényszerüljünk arra, hogy tényleg muszlimok töltsék fel, és aztán a muszlimok pedig majd a saját törvények szerint átvegyék az uralmat, és akkor nekünk majd dzsizját kell fizetnünk, csak azért, hogy a vallásunkat még gyakorolhassuk. Nagy veszélyeket látok, de természetesen keresztény vagyok, és anélkül, hogy bárkire haragudnék, vagy bárkinek rosszat kívánnék, azért nagyon kérem Jóisten irgalmát Európának. Európa, térj észhez! Európa, reflektál saját gyengeségeidre. Gondoljunk bele, hogy Németországban a legnagyobb probléma a munkaerő hiány, hogy kevés német születik, és akkor bevezetik a melegházasságot. Abból majd több gyerek fog születni. Európa önmaga ellen dolgozik. Európa hirdeti a szabadságot, ugyanakkor hívja be azt a népet, amelyik nem ismeri a vallás szabadságot, sem a gondolat szabadságot. Hirdetjük az egyenlőséget, és akkor egy olyan világot akarunk ide telepíteni, amelyik szerint a kafir, a nem muszlim, nem egyenlő a muszlimmal. A nő nem egyenlő a férfival. Sőt, vannak még rabszolgák is, akik nem egyenlők a szabad emberekkel önállók. Hirdetjük a multikulturalizmust, és ugyanakkor egy olyan világot telepítünk Európába, amelyik csak a monokultúrát ismeri, a saját kultúráját értékeli. A többiét nem, a miénket nem, a mi zenénket elveti, a mi képzőművészetünket megveti. Ezekkel mind el kell gondolkoznunk, és a szeretet sérelme nélkül kellene kérnünk a Jóistennek a segítségét. És az, hogy főleg ott tudjunk inkább segíteni nekik, ahol baj van, amikor baj van, ahol ők vannak, hogy ne kényszerüljenek rá elhagyni az otthonukat. Nekünk meg azért kellene megtérnünk, és komolyan vennünk a 10 parancsolatot, hogy a Jóisten irgalmas legyen hozzánk. Ne járjunk úgy, mint Szodoma és Gomorra. Ezek kicsit keményen hangzanak most, de a proféták is nem mondtak kemény dolgokat is.
Talán nem árt, ha szembe tudunk nézni a valósággal.
Igen. Nagyon fontos az, hogy ne haragudjunk a muszlimokra, semmiképpen a gyűlöletnek ne engedjünk teret a lelkünkben, velük szemben. Ki segítségre szorulnak, segítsünk függetlenül attól, hogy milyen vallású vagy milyen fajú ember. de ugyanakkor azért önmagunkat, a saját hitünket is azért jobban kellene megbecsülnünk. És tudni azt, hogy számunkra nem Mohamed a proféták pecsétje, hanem Jézus Krisztus az Isten fia.
Nagyon szépen köszönöm, érsek atya, a beszélgetést és a komoly gondolatokat.
Köszönöm a lehetőséget, és kegyelemteljes adventet és karácsonyt kívánok a Mária Rádió dolgozóinak és hallgatóinak. Dicsessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atyával Jancsó Márta beszélgetett.
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Meglátogatta népét az Úr. Várnai Péter atya elmélkedése advent minden napjára. Bízzatok az Úrban örökkön örökké, mert az Úr örök kőszikla. Építmények kötőanyagául az ókorban szurkot vagy sarat, a középkorban oltatlan meszet használtak. A szilárdság növelése érdekében gabonatöreket, növényi indákat kevertek hozzá. A 19. századtól alkalmazzák az 1924-ben szabadalmaztatott cementet. Magyarországon először a Lánchíd alapozásánál használtak cementet, ami mellé méltó társat találva acélhúzalokat is beépítenek. Ez a vasbeton, amit 1867-ben egy francia kertész készített először. Mára már nélküle el sem képzelhető komoly építmény. A világ legelterjedtebb építőanyaga. Megfelelő arányban keverik össze a kavicsot és a mész alapú kötőanyagot a vízzel, és a sziklánál is szilárdabb anyag jön létre. Mégis időről időre a legerősebb konstrukció is gyengének bizonyul. Egy hatalmas földrengés, vagy egy szökőár ereje a legszilárdabb szerkezeteket is tönkre teszi. Nagy tapasztalatok birtokában, hatalmas számítógépes hátterű számításokkal és gondos kivitelezéssel csökkenthető a kockázat, de soha nem zárható ki egészen. A biblikus szemlélet szerint az épület alkalmas arra, hogy az Isten országának a titkát is bemutassa. Isten országát lehet tervezni, de nem lehet előre látni. Lehet rá számítani, de nem lehet kiszámítani. Meg kell célozni, de nem lehet ezen a földön célba érni. Az Ószövetség Krisztus előtti 10. században élt embere számára az épület mindenek előtt a templomot jelentette. Ez az épület együttes, az áldozat és az Istennel való találkozás biztos helye volt. Salamonra vezethető vissza az első megépítése. A babiloni fogság után pedig az elárvult nép első feladatai közé tartozott a templom újjáépítése. Minden civilizált kultúra számára a templom jelöli ki a város központját. A görög és a római kultúrák városainak is a szakrális hely, valamint a közügyek helye tűzte ki a központját. A templom, a székesegyház köré csoportosulnak a védelmet nyújtó és egyéb középületek, királyi palota, városháza. Ez a szerkezet adja a város összességét. A modern város rendkívül sokféle funkciót szolgál ki. A benne zajló élet összehangolása bonyolult szervezést igényel. A mindent a rendeltetésének alárendelő szemlélet mellett mindig igény van a szent terekre, a templomokra. Számos nagyváros repülőterein is működnek kápolnák. Amikor a biblikus gondolat szerint a város képe elénk tárul, akkor a 3000 éves Jeruzsálemre gondolunk. Három monoteista vallás tiszteli szent helyének, ahol ma a türelmetlenség, a meg nem értés állandó békétlenséget szül. Hitünk szerint a messiás első eljövetele visszavonhatatlanul kiengesztelte az eget a földdel, és megszülte a megbékélés zálogát. A második, végső eljövetele már nem hagy kétséget a mindent betöltő végső béke felől. A mennyei Jeruzsálem alapjait és falait nem kőből, nem vasbetonból építik. Nem húznak fel falat sem betonból, sem vaslemezből. Épületeit a bizalom, a hit és a szolidáris szeretet tartja össze. A bennük áramló hírek és információk az igazság csatornáin áramlanak. Ablakai és kaplui a kapcsolatokat szolgálják, és nem az elzárkózást. A rendre és a tisztaságra a teremtett világ iránti felelősség ügyel. Fényt a szellem világossága, energiát a Szentlélek erőműve szolgáltat. Ezt a várost Isten jelenléte, a szeretet tartja össze.
Meglátogatta népét az Úr, Várnai Péter atya adventi emlékedését hallották.